Áldás békesség, testvérek!
Áldás békesség!
A szeretettel köszöntjük Molnár Sándor biai lelkipásztort, aki az első két este hirdeti köztünk az igét. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára, és a heti énekünket vegyük kézbe egy lapon, talán mindenki megkapta most előtte. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igény hiába.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és most a evangelizációs ének után énekeljünk az énekeskönyvünkből is egy éneket, a 294. énekünket, mind a három versével, Jézus vígasságom esdekelve várom áldó szavadat. 294-es.
Jézus,
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy erre a mai estére összegyűjtöttél bennünket, hogy itt lehetünk fizikai távolságokból is ide érkezve hozzád, és hiszük, hogy a te lelkeddel úgy munkálkodsz bennünk, Urunk, hogy lelki távolságokból is megérkezzünk te hozzád. Sokkal könnyebb egy fizikai akadályt, távolságot leküzdeni, mint lelki távolságokon átlépni és a közeledbe jutni. Ezért is kérjük a te segítségedet, Urunk, hogy jöjj és ragadd meg a lelkünket, szólj hozzánk a te igéddel, munkálkodjál úgy, ami szívünkben a te szent lelkeddel, Urunk, hogy egészen közel kerüljünk te hozzád. Szólíts meg a te igéden keresztül, és legyen az, Urunk, a te kegyelmedből nekünk személyesen szóló üzenetté. Könyörgünk, hogy légy itt közöttünk, és hadd ragyogjon föl az a kegyelem, amit hoztál magadban, amikor eljöttél ebbe a világba. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azért lehetsz te a mi vigasságunk, mert nem azért jöttél ebbe a világba, hogy elítéld ezt a világot, hanem hogy üdvösséget hoz az elkárhozott embernek. És hisszük, hogy neked van szavad hozzánk, hisszük, Urunk, hogy ki tudsz vezetni bennünket elveszettségből, lelki vakságból, mélységekből, kétségbeesésekből, ami saját tehetetlenségeinkből, vergődéseinkből, bűn elleni vesztes küzdelmeinkből, hogy fölállíts bennünket arra a biztos sziklára, amely a te megváltásodban van. Kérünk, hogy így nyisd meg a te igédet, és könyörülj rajtunk, szólj hozzánk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, egy általános igehirdetési, homiletikai szabály az, hogy a gyülekezetre nem tartoznak az igehirdető felkészülésének a kényei vagy örömei, az igehallgatókra az üzenet tartozik. Most azonban mégis mielőtt felolvasnám az igét, amiről majd beszélni szeretnék, hadd mondjak azért az igeválasztással kapcsolatban annyit, hogy a múlt hét közepe táján derült ki az, hogy Monty Taylor testvérünk, akivel majd ugye itt mi együtt szolgálunk ezen a héten, milyen témát választ erre a hétre, hogy ő tulajdonképpen az Istennel, Bibliával, emberrel kapcsolatos hazugságok leleplezését választotta itt témaként, tűzte ki célként, és az üzenet egysége érdekében, hogy itt ne két egymástól külön evangelizáció hangozzék lehetőleg, ezért egy olyan igét választottam, amely azt gondolom, hogy valamennyire beleilleszkedik ebbe a gondolatmenetbe, és a János apostol első levelének az első fejezetéből fogok igét venni a ma este is, holnap este is, ráadásul én éppen a múlt héten ezzel az igével már szolgáltam valahol, de nem azért választottam, hanem mert üzenetképpen nem tudtam itt jobban ideilleszkedő igét találni. Hallgassuk meg tehát ezután a bevezető után a János első levele első fejezetének a harmadiktól a hetedikig terjedő verseit. Így szól hozzánk Isten igéjeit. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Valójában én ennek a fölolvasott igének is a 6. versére szeretném a hangsúlyt helyezni itt a szolgálatomban, ezért hallgassuk meg még egyszer ezt a verset. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Itt is egy hazugságról van szó, egy hazugságnak a cáfolata áll előttünk ebben az igében. Egy kicsit korábbról azért olvastam már a 3. verstől ezt az igét, hogy lássuk azt is, hogy János apostolnak mi volt a célja akkor, amikor ezt a levelet írta. És itt különösképpen a 3. versre gondolva azt láthatjuk, hogy az volt az egyik célja mindenképpen, és ő ezt nevezi itt meg, hogy nekünk közösségünk legyen egymással, és a mi örömünk teljes legyen. És testvérek, azt gondolom, hogy ez egy igazi evangelizációs célkitűzés, hiszen az evangélium, jól tudjuk, azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Az evangelizálás ennek a jó hírnek a hirdetését, továbbadását jelenti, és János is azt szeretné, hogy az ő tanítása nyomán sok ember örömre jusson, az ő öröme még jobban kiteljesedjen, és ez egy evangelizációs törekvés, és adja Isten, hogy valóban ez az ige bennünket is hozzásegítsen ahhoz, hogy az örömünk teljes legyen. Az egyik fontos dolog ebben az igében mindjárt ez, hogy az Isten azt akarja, hogy mi, akik most itt összegyűltünk ezen a mai estén, vagy majd járogatunk estéről estére az evangelizációs alkalmakra, ezen keresztül a mi örömünk valóságossá legyen. Hogy mi, akik lehet, hogy nagyon is nem egy ilyen kiteljesedett örömben éljük az életünket, hanem inkább valahol elapad az öröm a lelkünkben, az életünk előre haladtával is, a gondjaink növekedésével, az öregedéssel inkább megfakul az örömünk, most mégis mi találjuk meg az örömnek az igazi forrását, Jézus Krisztusban. Amikor azonban az örömöt itt János a közösséggel köti össze, akkor azt is világosan a tudtunkra kívánja adni, hogy az igazi közösség egy elengedhetetlen feltétele az ember örömének. Amikor az ember örömre gondol, vagy az örömről gondolkodik, akkor lehet, hogy nem ez jut mindjárt az eszébe, hogy közösség, pedig ha egy kicsit belegondolunk a dolgainkba, a tapasztalatainkba, a mindennapjainkba, akkor lehet, hogy nagyon sok örömtelen időszaknak, órának az életünkben pont az a háttere, hogy megromlott a kapcsolatunk. Egymással talán legközvetlenebbül sokszor a családban összezördülünk egymással. Vannak nehezteléseink egymás felé, és megromlott talán az Istennel is a kapcsolatunk, nincs olyan lelki közösségünk, és már is örömtelen emberek vagyunk. Én azt gondolom, hogy meglepő statisztika állna előttünk, ha ezt valaki föl tudná mérni, hogy mennyi örömtelen állapotnak, órának mi van igazán a hátterébe. Én azt gondolom, hogy meglepne talán bennünket is, hogy nagyon sokszor az, hogy valakivel nem vagyunk jó kapcsolatban, és legfőképpen az Úrral nem vagyunk olyan bensőséges kapcsolatban. És ennek az apostoli véleménynek mármint hogy a közösség és az öröm az így összetartozik, azt gondolom, hogy nem nehéz az igazát belátni. Elég, hogyha olyan általános megállapításokra gondolunk, amik közhelyek szinte hívőkörökben is, meg nem hívőkörökben is részben. Mint hogy például az ember társas lény, és ez azt jelenti, hogy ha az embernek ez a tényező az életében nincs a helyén, akkor már is valami nagy hiány érzete van, már is nincs rendben valami az életében. Isten azért adott az embernek hozzáillő társat, mert látta rajta, tudta róla, hogy nem jó az embernek egyedül. Ugye ezt tanítja a Biblia az emberi közösségről. De az Istennel való közösségről is nagyon egyszerű belátnunk, hogy ez egy nagyon alapvető tényező az életünkben. Amikor az igében, a teremtés történetében azt halljuk, hogy Isten az ő képmására teremtett bennünket, akkor ebben a maga képére teremtettségünkben benne van az is, hogy az ő vele való kapcsolatra. Sok mindent el lehetne erről mást is még mondani, de benne van ez egy alapvető dolog, hogy az Isten olyan lényt teremtett, amikor az embert a maga képére teremtette, aki alkalmas a vele való kapcsolatra. És ebben a vele való lelki közösségben képzelte el Isten az embernek a boldogságát. És ahogy mondtam, a tapasztalataink is erről tanúskodhatnak, azt gondolom, és éppen ezért ez a ma esti ige arra késztet bennünket, hogy gondoljuk át az Istennel és az egymással való közösségünket is. Hogy állunk mi ebben a dologban? Annál is inkább, mert itt János apostol egy nagyon fontos dolgot hangsúlyoz a továbbiakban. Azt mondja, hogy nem képzelhető el igazi közösség úgy, hogyha az ember az életét sötétségben éli, bűnben éli. Amit itt ebben az igében én a legfontosabb üzenetnek érzek a ma esti ige hirdetésben, az pontosan ez, hogy igazi közösség nem képzelhető el sötétségben és bűnben. Egyenesen azt mondja János, hogy aki azt állítja, hogy ő közösségben van az Istennel, de közben sötétségben jár, az ember hazudik. Az egyszerűen nem mond igazat. Áltatja magát, képmutatóskodik kifelé, mert egyszerre ez a két dolog nem lehet egymással. És az üzenet megértése szempontjából egy kicsit érdemes talán pár szót ejteni a levél megírásának a hátteréről is, hogy János kikkel kapcsolatban, milyen helyzetben írja ezeket a tanításait, ezeket a hazugságokat, hazug tételeket állító dolgokat, milyen hamis tanítókkal szemben, és tudjuk ennek a levélnek a megírási körülményeiből, meg kivehető a levél üzenetéből, hogy ő ezt főleg olyanokkal szemben írja, akik hamis tanokat képviseltek, és óvja a gyülekezetet is ezektől a hamis tanítóktól. Ezek a hamis tanítók a gnosztikusok voltak, akiknek a legjellemzőbb tévejgéseit leplezi itt le János a levelének az első fejezetében, és az egyik ilyen legjellemzőbb tévedés volt és tévejgés ezeknek az embereknek az életében az, hogy a szavaik és az életgyakorlatuk az nagyon különbözött egymástól. És amikor ezt kimondom, akkor azt gondolom, hogy rögtön egy kicsit már alázatosabbak is vagyunk mindannyian, mert nem lehet azt mondani, hogy ez valami távoli, ókori szektára mondható el, pusztán, hogy a szavak és a gyakorlat az nem egészen fedi egymást embereknek az életébe, hanem Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy mi nekünk is meg kell alázkodnunk. Ők ráadásul ezt még elfként vallották is, hogy ez így rendjén van, abban különbözik talán sok bukdácsoló hívő embertől az ő magatartásuk, felfogásuk, hogy ők egyenesen azt mondták ennek a gnosztikus tévtanító irányzatnak, voltak olyan ágai, akik azt mondták, hogy ez nem is baj, hogy így van. Ez tulajdonképpen nem számít. Hogy miközben mi lelkileg ismerjük az Istent, és azzal büszkélkedtek ezek az emberek, hogy mindenki másnál jobban ismerik az Istent. Mert be vannak avatva olyan ismeretekbe, amit mások egyszerűen nem is tudnak az Istenről. Ők tehát nem akármilyen közösségben vannak az Istennel, és ehhez képest az nem is számít semmit, hogy közben erkölcstelenségben zajlik az életük, időnként a legszélsőségesebb, kicsapongó, parázna életben, vagy más tisztátalanságokban, mert ez már őket nem érinti, hogy a testtel mi van, az már a lelki dolgokat egyáltalán nem érinti. Voltak ilyen irányzatai ennek a tévtanításnak, és János ezt cáfolja itt, azt mondja, hogy az Isten világosság. Az Istenben nincsen sötétség, az Istennel nem fér össze a bűn. És hogyan mondhatná valaki akkor azt, hogy közössége van ezzel az Istennel, méghozzá egy bensőséges közössége van ezzel az Istennel, mikor ők közben a legnagyobb bűnökben élik az életüket. És kedves testvérek, én azt gondolom, hogy mi ma élő keresztjének is, akik nem vagyunk gnosztikusok, belecsúszunk ebbe a hibába, hogy nem vesszük észre azt, hogy miközben az Istennel való közösségről beszélünk meg, ez a mindennapos szóhasználatunkhoz hozzátartozik, aközben lehet, hogy az életünk eltávolodott tőle. Vagy úgy jár valaki istentiszteletre, templomba, úgy vallja magát egy nagyon vallásos embernek, és magát különbnek is tartja talán a környezetében élő olyan embereknél, akik templomba se járnak, és magukat nem tekintik, és nem is vallják keresztény embereknek. De közben az életükben igazából nincs ott ez a lelki közösség az Istennel. Nem ismerik, hogy mit jelent az Istennel lelki közösségben élni. Egyszer eszembe jut valakivel, egy idős emberrel beszélgettünk, és nagyon őszintén elmondta, aki pedig ott élte le a templomba az egész életét, hogy ő nem tudja, hogy mit jelent az, hogy megszólított az Isten. Hogy sokszor hallja így másoktól, hogy megszólított az Isten, szólt hozzám. Mit jelent ez? Ő nem tudja, hogy ez mit jelent. Próbáltam erről beszélni az ige alapján, hogy mit jelent ez. De ugye tudjuk, hogy ezt elmondani igazán nem lehet egy másik embernek, ahogy egy vaknak se lehetne elmondani egy színről, hogy az milyen. Ezt vagy hallja valaki, vagy nem hallja, vagy van közössége, mert már megtalálta őt Jézus Krisztus és hozzátért, vagy nincs. És ez a ma este, ez legyen egy olyan alkalom is, amikor elgondolkodunk azon, hogy ismerjük mi ezt egyáltalán, amiről ez az ige szól. És ha tudjuk, akkor nincs ott valami meghasonlás, és nem mond ellene a szánk a gyakorlati életünknek. Mit mond János ezzel a tévejgéssel kapcsolatban? Azt mondja, hogy a sötétségben, bűnben nincs közösség. Elsősorban is az Istennel. Mert az Isten világosság. És a világosság, tudjuk, hogy azt jelenti, hogy szentség, hogy tisztaság, hogy igazság, hogy az Istenben csak ez van. És semmiféle hamisság és semmiféle bűn nincs. Ha pedig valakiről azt kell megállapítani, hogy sötétségben és bűnben jár, akkor az elképzelhetetlen, hogy ez a kettő, ez összekapcsolható legyen. Itt nem arra kell gondolni, amit János ír, hogy az hívő ember is elbukik újra és újra. Nagyon is ismerjük azt, amikor a legnagyobb odaszánás mellett is az ember újra és újra rajta kapja magát, hogy elbukott valamiben, és eltért az Isten útjától, megbotlott, elesett. De itt nem az ilyen bukdácsolásokról, meg kis kitérőkről van szó, hanem azt mondja János, hogy aki sötétségben jár, ez egy folyamatos állapotot jelent. Amikor valaki benne él egy olyan bűnben, ami természetesen hozzátartozik az életéhez. Amikor benne él folyamatosan valami olyan dologban, ami az Isten szemében bűn. Akár anyagiakkal, akár más erkölcsi vonatkozásokban természetes módon éli az életét, abban szinte az életelemének tartja. És azt mondja itt erre János, hogy ilyen nincs, hogy közben egy ilyen ember az Istennel közösségben lenne. Vannak dolgok, amiket nem lehet egymással összeelegyíteni. Az a példa jutott jobb híján eszembe, hogy nem lehet például az olajat és a vizet összekeverni. Próbáljuk meg, előbb-utóbb megint kicsapódik az olaj, följön a víz tetejére az edényben. Nem lehet összekeverni, mert egészen más a kettő. És nem lehet a tisztaságot és a szentségtelenséget összekeverni, mert az Isten ebben nem megy bele. Sokféleképpen megfogalmazza az ige ezt az igazságot, amikor elmondja, hogy nincs közössége a sötétségnek a világossággal, mi köze van az Úr szolgálatának és a bálványok szolgálatának egymáshoz. Nem lehet a kettőt összekapcsolni, és nem férhet meg hamisság az ember életében az Isten mellett. És aki bűnben jár, az nem követheti egyúttal a Krisztust is. Mert pont ellenkező irányba kellene, és egyszerre két irányba nem tud az ember menni. Ez azt hiszem, hogy eléggé evidens mindenki számára. És ez így van lelkileg is. És amikor megpróbálja az ember ezt mégis, akkor rá kell jönni, hogy nincs békessége, nincs öröme. Elveszíti az örömét, mihelyt megszomorítja az Isten szent lelkét, nincs öröme. Augustinusnak a szép mondását biztos hallották már a testvérek, aki a Vallomások című könyvének az előszavában, az Istennel egy párbeszédben mondja azt, hogy mivel a magad számára teremtettél engem, nyugtalan az én szívem mindaddig, amíg benned meg nem nyugszik. Amíg mi nem vagyunk az Istennel közösségben, tele vagyunk nyugtalansággal, lelkiismereti vádakkal, félelemmel. Nincs ott az Isten a közelünkben, hogy megnyugtasson bennünket. Nem érezzük a jelenlétét, vádat érzünk, jogosan, igazán. És ő ezt már akkor mondja el, amikor megtalálta az Urat és megtalálta a békességet, és tud összehasonlítást tenni a megtérése előtti és az azt követő élete között, és tudja, hogy pont az a különbség, hogy az egyik az egy békétlenség, örök nyugtalanság volt, a másik pedig egy nagy megnyugvás az Úrban. És ahol nincs jelen az Úr, onnan minden más is hiányzik, minden jó is hiányzik. Hogy valóban sötétség van az ember lelkében is. Olyan, mint amikor lekapcsolnak egy házat a villamos hálózatról, és nem működik semmi, nem ég a lámpa, nem működnek a háztartási berendezések. Amikor nincs közössége az embernek az Istennel, akkor nem működik igazából az életébe semmi. Akkor sötétség van. De egymással sincs közössége az embereknek ott, ahol a bűn jellemző módon ott van valakinek az életébe. Talán valami titkolt módon. A bűn tulajdonképpen mindig elválaszt. Érdekes, hogy amikor Isten az embert figyelmezteti az Édenkertben, hogy nehogy szakítson a tiltott gyümölcsfáról, a jó és gonosz tudásának a fájáról, mert amikor ezt megteszi, meghal. És az ember ezt nem hiszi el, megteszi, és valóban meghalt. És a halál a Bibliában igazából nem a megsemmisülést jelenti. Nem úgy, mint ahogy mi gondoljuk, hogy a halál az a megsemmisülés. Nem megsemmisülés. A halál az elszakadás. Az ember abban a pillanatban elszakadt az Istentől. És amikor majd a fizikai, testi halál bekövetkezik, az is egy elszakadás. Akkor a lélek és a teste válik külön a bűn következményeként. És a bűn az emberi kapcsolatokban is ezt a szétszakítást munkája, elválasztja egymástól az embereket. És a bűnös embereknek nem lehet egymással közösségük, ezt itt világosan hangsúlyozza János, nem lehet azért, kedves testvérek, mert a bűnös ember az egy rejtőzködő ember. Rejtőzködik a bűnös ember. Az első pillanattól, ahogy a bűn bejött a világba, ilyenné tette az embert, Ádám és Éva azonnal rejtőzködővé vált, Isten elől elsősorban, de tulajdonképpen érzik, hogy van rejtegetni valójuk, ezért megpróbálják maguk a szégyenüket eltakarni egy fügefa levélből készült valamiféle alkalmi ruhával, bújik fák mögé, levelek mögé, minden mögé, és ilyen a bűnös ember, ahol az embernek folt esik a lelki ismeretén, az az ember rejtőzködő emberré válik, szégyelli a bűnét, és rejtőzködik. És ahol pedig egy ember rejtőzködik, ott tulajdonképpen nincs igazi kapcsolat. Ahol állarcot visel a családban akármelyik tag a többiek előtt, mert van valami bűn, amit nem mer bevallani a házastársának, vagy van valami, amit a gyerek a szülőnek nem tud elmondani, vagy nem mer elmondani, vagy fordítva valakikkel való kapcsolatunkban ott van egy rejtegetni való bűn, ott tulajdonképpen az ember állarcot visel. Ott kerüli azt, hogy igazán mélyreható beszélgetések történjenek, nehogy még aztán a végén kiderüljön valami, és nincs őszinte kapcsolat. Sokszor, vagy többször legalábbis szóba került már, hogy az otthoni bibliaórákon nincs olyan őszinte mély beszélgetés, őszinte megnyilatkozások hiányoznak, mint amilyen van például olyan csendes heteken, ahol az ország különböző pontjairól összeverődnek emberek, egy pár napot ott együtt eltöltenek, aztán mindenki megy haza. Miért van ez? Lehet, hogy tévedek, de én azt gondolom, hogy pont azért, mert egy olyan ember előtt könnyebben föltárulkozik valaki, akiről tudja, hogy se előtte, se utána semmi dolgunk egymással, és ott nem annyira égő dolog elmondani valamit magamról. Nincs akkor a kockázata felszínre hozni valami bűnt, mint otthon, ahol aztán netán majd nem kellő diszkrécióval fogják ezt kezelni, és más dolog régi ismerősök szemébe nézni azután, hogy valamit megtudnak rólam, és inkább rejtegeti az ember, állarcot visel, és ez nem jó dolog. Ez nem jó dolog. És azért sincsen igazi kapcsolat, kedves testvérek, mert a bűn az önzővé teszi az embert. A bűn önzővé teszi az embert, és ez már egymagában elegendő ahhoz, hogy a másik emberhez ne úgy viszonyuljunk, ahogyan kellene. És a bűn sok-sok tulajdonságban testet ölt, irítségben, rossz indulatban, sértődékenységben, haragban, annyi mindenben. És ha mi sötétségben járunk, akkor nem csak az Istennel nincs közösségünk, hanem egymással sincs közösségünk. Legfeljebb cinkostárs tud lenni a sötétségben az egyik ember a másiknak. Mint ahogy tudunk valóban ilyen cinkostársi kapcsolatokról bibliai házaspárok vagy emberek életében. Ádám és Éva, amikor elköveti a bűnt, akkor már nem csak társak, hanem bűntársak. És Áháb és Jézabel a sötét üzelmeikben, Nábót szőlője megszerzésében például bűntársak. És Anániás és Szafíra a közös hazugságukban, a gyülekezet félrevezetésében bűntársak. És egy ilyen kapcsolatot tud kötni Heródes és Pilátus, amikor a Jézus elítélése kapcsán kibékülnek és barátságot kötnek. Milyen különös, de ez bűntársi viszony. Ez nem jó viszony. János azonban, amikor ezt elmondja, hogy az Isten világosság, kedves testvérek, akkor nagyon jól látnunk azt is, hogy ez egy ígéretet is hordoz. Hogy az Isten világosság, ez nem csak arra szolgál, hogy megrettentsen bennünket, hogy fölgyullad majd valahol, és mi lelepleződünk, mint egy lopáson rajta kapott betörő, hanem ez azt is jelenti számunkra, hogy az Isten jön nem csak leleplezni, hanem megvilágosítani. Hogy kiűzze belőlünk a sötétséget. Hogy megszabadítson bennünket a bűntől. Hogy azok, amik megrontják az Istennel és az egymással való kapcsolatunkat, az eltöröltessék, az elvétessék, hogy az a bűn az ne legyen ott tovább, hogy ne zavarjon semmi bennünket a lelki örömben és a lelki kiteljesedésben. A világosság tulajdonképpen a legjobban a sötétségben fénylik. És nekünk nem akármilyen világosságot gyújtott Isten Jézus Krisztusban. Nem csak valami kis gyertyafényt, valami kis apró fényforrást, hanem azt olvassuk az igében Zakariásnak, Keresztelő János apjának a hálaadó imádságában, amikor tudomásul veszi, megérti, hogy milyen nagy dolgok vannak történőben, hogy az ő fia az eljövendő messiásnak az előfutára, azt mondja, hogy meglátogatott minket a felkelő fény, vagy a Károli fordítás szerint a naptámadat. A naptámadat látogatott meg. Egy új nap virrat föl az embernek az életében. Meg lehet vallani a mi bűneinket, és elveszíti a bűn az erejét. Az Efézusi levélben pont erre buzdítja a keresztjéneket Pál apostol, hogy ne rejtegessék a bűnöket, hanem hozzák azokat világosságra, mert minden, ami az Isten világosságára kerül, az világossággá válik. A megvallott bűn, az Isten előtt megvallott bűn, az világossággá válik, elveszíti a bűn az erejét. Az a bűn, ami addig gyötör, lelkiismeret furdalások formájában tönkreteszi az embereknek az életét, a belső lelki nyugalmát, az egymással való kapcsolatát, az a bűn, amikor Jézus Krisztus elé kerül, megvalva oda kerül az ő keresztjéhez, elveszíti az erejét. És így lesz teljessé a mi örömünk. Így teljesedhet ki a mi örömünk. És a világosság erősebb, mint a sötétség. Jézus Krisztusban az Isten világossága hatalmasabb, mint a bűnnek a sötétsége. Olyan érdekes volt végig gondolni ezzel az igével kapcsolatban, hogy milyen különös, hogy a sötétség nem tudja legyőzni a világosságot. Ahol fölgyújtanak valami fényforrást, ott lehet akármilyen sűrű, egyre sűrűbb a sötétség, csúszhat le a nap, alkonyodhat, vaksötét éjszaka lehet. Ha ég egy gyertya, ott nincs sötét. Csak ha eloltják a gyertyát. A sötétség nem tudja megfojtani a világosságot. De fordítva, a világosság az meg tudja szüntetni, szét tudja oszlatni a sötétséget. És ez a fizikai tény, ez valahol a lelki igazságot is szemléltetheti. Jézus Krisztus hatalmasabb, mint a világnak a sötétsége. Ahol ő megjelenik, ott a sötétség oszlani kezd. És ő erre hív bennünket. Ő világosságként jött erre világra, hogy megvilágosítson bennünket. És kedves testvérek, arra ad nekünk itt lehetőséget az Isten, hogy a mi bűneinket, a sötétségeinket, amiben esetleg az életünk leledzik, azt odavigyük Jézus Krisztus elé. Valljuk meg azokat. Tegyük le a sötétség cselekedeteit. A Rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében mondja Pál apostol, tegyük le a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Aki Augustinusnak az életrajzát ismeri egy kicsit, annak erről az igéről eszébe juthat még az is, hogy amikor megtért, akkor éppen ez az ige volt a megtérési igéje. Miközben hosszú időn keresztül viaskodott már a megtérésnek a gondolatával, és egy alkalommal is éppen így gyötrődött a lelkében, egyszer egy szomszédos kertből valami gyerekéneket hallott, tolle lége, énekelte latin nyelven az a gyerek, vedd és olvasd, és ő úgy értelmezte ezt, mint egy isteni útmutatást. Beszaladt a házba, kezébe vette a Bibliát, és rögtön ez az ige került először a szeme elé, hogy tegyük le a sötétség cselekedeteit. És rögtön tudta, hogy az ő bűnös életéből való megtérésről van szó. És amit addig nem talált békességet, azt megtalálta Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, egy hazugságot leplez le itt ez az ige. Azt a hazugságot, amivel sok ember áltatja magát, hogy a bűnei közepette rendbe lehet azért az élete. Nincs ilyen. De lehet rendbe úgy az élete, hogy Jézus Krisztusban rendeződik az. És erre bátorít, erre hív minket ezen az estén a mi Úrunk. Ezt vegyük komolyan, és így öntsük ki a szívünket előtte. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te látod egyedül, hogy a mi életünk miben van, Te látod a legjobban. Lehet, hogy már mi is sok mindent látunk, és talán azt is érezzük meg, világosan tudjuk is, hogy miben kellene változnia a mi életünknek. Csak éppen nem érett még bennünk meg az elhatározás. Még áltatjuk magunkat azzal, hogy rendben van minden, miközben olyan utakon járunk, amiről tudjuk, hogy nem a Te akaratod szerint való. Köszönjük, hogy ezen a mai estén Te a szabadulásról beszélsz, hogy világosságként jöttél ebbe a világba. És arra kérünk Téged, hogy valóban töröld el, tedd erőtelenné azokat a bűnöket, amelyeket lelkünkben eléd hozunk most, imádságban megvallunk Neked. Kérünk, hogy a Te kereszthalálodért, amely felülmúl minden bűnt, vedd el ezeket, tedd erőtelenné, hogy benned örvendező boldog életre tudjunk jutni. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj otthon is majd a mi szíveinkbe, tovább az igény keresztül, és ennek az evangelizációnak a további estéjén is szólj hozzánk, hogy igaz legyen a mi életünkben ez a szabadítás. Hallgass meg a Te nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg mi nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Záró énekként pedig a 467. énekünket énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Áldás, békesség Istennek.